kertész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és különös figyelemmel üdvözlöm ezen a szent napon a kedves hölgy hallgatókat. Isten éltesse önöket sokáig. És ne vegyék rossz néven, de nem a hölgyek, a nők lesznek a mai műsor központi témái, mert hogy mindamellett, hogy itthon is belpolitikai szempontból zajlik az élet, Európa tekintetében sincs minden rendben, pontosabban nincs nyugalom. Egyik hír a másik után jön, és azt próbáljuk áttekinteni a mai műsorban, hogy mi várható a továbbiakban európai uniós szinten, Európa közös jövőjét illetően. Vendégünk a mai napra kész műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok én is, és hadd, ha szabad, kezdjen én is azzal, hogy minden kedves nő hallgatónak egy nagyon-nagyon szép napot, szép tavaszt, és minden jót kívánjak!
Sőt, köszönöm szépen, hogy csatlakozott a jó kívánságok sorához. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 27 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, miután Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke egy 5 fejezetből álló fehér könyvet hozott nyilvánosságra, ami az Európai Unió jövőjét illeti, ön egy 6-at is megemlített, erről kollégáim már kérdezték önt a Rádió Újság című műsorban, és szintén a múlt héten vetődött fel az amerikai állampolgárok vízummentességének megszüntetése az Európai Uniós szinten. Hát itt a következő elgondolkoztató információ. Mégpedig az, hogy a német, francia, olasz és spanyol politikai vezetők versailles-i találkozójukon hétfőn többsebességes Európai Uniót akaratának a jövőre vonatkozó kinyilvánítását hozták nyilvánosságra, sajtótájékoztatón. Tisztelt képviselő úr, mit jelent ez a többsebességes Európai Unió, és mennyiben érint bennünket, közép-kelet-európai, később csatlakozott államokat?
Elsősorban hadd induljunk ki abból, hogy leszögezzük, egy precedens nélküli történetnek leszünk tanulni a következő időszakban, gondolom, hogy a következő két esztendőben, és ez a nagy-britanniai népszavazás következménye. Először történik az meg az Európai Unió történetében, történelmében, hogy visszavonul egy tagállam, kilép egy tagállam, tehát nem bővítésről, hanem ugye az unió, nem is tudom, hogy van erre szó, csökkenéséről, szűkítéséről kell majd tárgyalni. És nyilván, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex történet lesz. Láthatjuk azt, hogy a Lordok háza, vagy hallhattuk azt, hogy a Lordok háza visszadobta a kormány által, Theresa May kormányfő által a brit parlament elé terjesztett határozat tervezetet, amely felhatalmazná a kormányt arra, hogy letárgyalja a kilépést. Azt mondják a Lordok, hogy parlamentarizmusban él a Szigetország, ezért a parlament elsőbségét nem lehet csordítani. Na most megkezdődik valószínűleg márciusban, ha minden igaz, a jogi bejelentéssel, azzal az úgynevezett 50. cikkelyhez kapcsolódó bejelentés, a Lisszaboni szerződés 50. cikkelyének értelmében megtett bejelentéssel megkezdődik a brit kilépés. Ugyanakkor feltevődik a kérdés, és ezt tette Jean-Claude Juncker a múlt héten, amikor a fehér könyvet, fehér kartát bemutatta. Feltevődik a kérdés, 27-ek uniója hogyan tovább, merre és milyen úton akar haladni az Európai Unió tovább. Abban egyesség van, hogy azt szeretnék a tagállamok, hogy az Unió megtartsa a nemzetközi vagy globális relevanciáját. Nyilván abban is egyesség van, hogy tulajdonképpen miről is szól az Európai Unió, hát az állampolgárok szolgálatáról. Azért jött létre az Unió, hogy az állampolgárokat hozza közelebb, hogy az állampolgároknak biztosítsa a biztonságot, a jólétet, az emberi méltóságot, az emberi jogokat, és a többi sorolhatnám az Unió és az európai alapértékeket. Ott kezdődik a gond, amikor meg kell nevezni az útat, hogyan, milyen módon lehet ezeket az eredményeket elérni, milyen módon lehet legjobban biztosítani az uniós polgároknak a jövőjét, mikor, vagy miközben láthatjuk azt, hogy a tagállamok, az európai államok érdekei nagyon gyakran ütköznek. A jövőképek ütköznek, a víziók ütköznek. Megkezdődik tehát most egy történet. Ebben a történetben nyilván, hogy a szópárbaj és a szóháború, a nyilatkozatok háborúja az nagyon fontos szerepet fog játszani a következő hónapokban. Egy ilyen nyilatkozat háború mozzanat, ez a hatoknak, vagy a négyeknek a nyilatkozata, amire ön is utalt, hogy hát akkor legyen többsebességes Európa, vagyis azok, akik mélyebben akarnak integrálódni, ám tehessék ezt meg, anélkül, hogy mások, akik esetleg nem tekintik szívügyüknek a mélyebb integrációt, megakadályozhassák az előbbieket a szándékuk véghezvitelében. Na most itt rengeteget lehet játszani a szavakkal. A dolog lényege a következő, hogy a két vagy többsebességes Európát Kelet-Európa azért nem fogadhatja el, mert nyilvánvaló, hogy biztonságpolitikai kérdések is napirendre kerülnek. És nyilvánvaló az, hogyha az Unió ketté válik, hogyha lesz egy mag és egy periféria, akkor az a periféria tulajdonképpen újraépíti a vasfüggöny előtti helyzetet? Felteszem a kérdést. Mi lesz, hogyha az orosz merészség továbbra is gyarapodik? Mi lesz akkor, hogyha Közel-Keleten élesedik a helyzet? Kialakul újból a tampon övezet a bőségben és biztonságban élő uniós mag és az uniós szomszédság között? Tehát tudom, hogy durva kérdések ezek, de és hogy számos egyéb indokot is meg lehet említeni, ami miatt a visegrádi négyek például hangosan tiltakoznak, de Románia is, az államelnök nyilatkozata az jól csengett az én füleimben, amikor azt mondta, hogy nem fogadhatja el Románia sem, nem fogadhatják el a visegrádi négyek sem a két sebességes Európát, a mag és a periféria devolúcióját, vagy külön útját a következő időszakban.
Eddig kettős mércéről hallottunk, legalábbis az utóbbi bő egy-másfél évben. De hát, ha most felvetődik itt a többsebességes Európa kérdése fejlődés szempontjából, akkor az erős tagállamok még jobban elhúzhatnak a később felzárkózottaktól egyrészt. Másrészt pedig egyre hangsúlyosabban vetődik fel az, hogy szétesik az Európai Unió, és két példát említenék csak, ugyebár Franciaországban is, és Hollandiában is választások lesznek. Ha Le Pen nyer Franciaországban, akkor úgy tűnik, hogy a franciák is kilépnek, és érdekes statisztikát hallottam az elmúlt napokban, hogy a hollandok 56%-a is a kilépés mellett van. Hogyan állunk akkor ilyen helyzetben? Lehet-e egyáltalán az Európai Unió jövőjéről hosszú távon beszélni?
Én meg vagyok győződve arról, és nem csak én, és nem vagyok egyedül ebben a meggyőződésben, amikor azt állítom, hogy igenis kell, sőt szükséges az Európai Unió jövőjéről beszélni. És visszatérnék a polgárokhoz azzal a megközelítéssel, hogy az Unió nem mehet, nem haladhat gyorsabban, nem haladhat durvábban, vagy nagyobb forradalmakban, mint ahogy azt a polgárok támogatása megengedi. Meg kell nyerni a polgárok támogatását, illetve majd az új 27-ek Európájának a projektjéhez, az új jövőképéhez újra kell nyerni a polgárok bizalmát. Ezek a statisztikák, amelyekről ön beszél, ezek teljesen reálisak. Nyilván, hogy nagyon fontos az, hogyan tesszük fel a kérdést, de valóban Nyugat-Európában is jellemző, és láthatjuk azért Kelet-Európában is, itthon is, Erdélyben, hogy nem mindenki támogatja feltétel nélkül az Európai Uniót, vannak pozitív hozadékok és vannak negatív következmények, ezért nagyon figyelmesen kell a jövőhöz nyúlni, a jövőről vitatkozni. Itt van mindjárt ez a kérdés, mit is jelent ez a kétsebességű, vagy többsebességű, vagy rugalmas Európai Unió. És azonnal azzal kezdeném, hogy a mai valóság az több körről beszél, hiszen, vagy a mai valóság a több kategóriának a valósága. Gondoljunk csak rá arra, hogy 19 tagállam használja az eurót, mint kifizet, tehát az euróövezet kisebb, mint maga az Euróunió, Európai Unió, viszont van egy olyan állam Európában, Montenegro, amely eurót használ, de nem tagja az Európai Uniónak. A Schengeni övezet sem fedi teljesen az Európai Unió 28 tagállamát, mi még nem vagyunk tagjai a Schengen övezetnek, de a Schengenben van Svájc például, amelyik nem tagja az Európai Uniónak. Tehát az ilyen több körből álló klub, ez a mai valóság, és ez fog a jövőben is tükröződni. A kérdés az, hogy megengedhető az exkluzivitás, megengedhető-e az mondjuk éppen 4 vagy 6 vagy több tagállamnak, hogy kijelentsék, hogy már pedig mi tovább haladunk, anélkül, hogy benneteket megkérdezzünk. Ez az, ami nem engedhető meg. Amúgy mindenféle szerkezetben a rugalmasságot azt meg kell tartani, sőt, növelni kell az unió rugalmasságát. Ezért mondom én elég nagy biztonsággal, hogy most kezdődik egy közvita, az asztalon van 5 forgatókönyv, de egészen bizonyos, hogy a valóság az egy 6. forgatókönyvet fog majd kreálni magának. A kérdés az, hogy mi erdélyi magyarok mit kell, hogy bevigyünk ebbe a 6. forgatókönyvbe, melyek a mi érdekeink, és sikerül-e majd ezeket az érdekeket minél jobban képviselni.
Hallgatót köszönhetünk, Jelzi Nemes Attila kollégám, hogy hallgató van a vonalban. Üdvözöljük adásban, már halló!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Üdvözlőjük, János, hallgatjuk Önt.
Már elmondtam én ennek a rádióban, hogy az Európa Unió egy olyan futballcsapat, vagy bármilyen csapatnak nevezzük, amelynek a 27 tagjának nem egyforma a felszerelése. Van 6 állam, amelynek a kiváló a felszerelése, a többiek pedig len kopottasak. Tehát egy ilyen közösülés, egy ilyen csapat, az halálra van ítélve előbb vagy utóbb. Tehát ez most, amit Juncker tett, ez kibújta végre a szeg a zsákból. Mert amit eddig mondtunk, hogy megkülönböztetések vannak az államok között, ezt nem nagyon akarták. Na most Juncker elismerte, hogy ő kétsebességes Európát akar. Ez, mi bármennyire is ellenkezünk, ezt úgy is megteszik. Mert a lényegében az a 6 állam, amikről Juncker úr beszélt, a közös piacnak az államai, melyek megalkották a vas és a szén közösségét, azoknak az érdeke, a nagy tőkének az érdeke az, hogy ők tovább növeljék a profitjukat. Nekünk, Kelet-Európának, valljuk be őszintén, nem sokat nyertünk belőle. Tönkretették iparunkat, a munkáról nélkül maradtunk most már, hogy ne soroljam tovább. Nagyon el kell gondolkozni, hogy hova és merre tovább, mert a nyugat arról, hogy is elkerül, semmiféleképpen nem fog lemondani, hogy az ő elgondolása, tehát a nagytőkének az elgondolása érvényesüljön. Nem fogják nekünk megengedni azt, hogy mi is felzárkozzunk, és valóban Európa, ahogy az elgondolások lenne, egy ütőképes tömörülés legyen szemben az Egyesült Államokkal, Kínával és a többi nagytőkével. Az oroszokkal pedig le való riogatásra, én azt tudom mondani, hogy van egy olyan közmondás, amelyik azt mondja, hogy légy jobb a szomszédoddal, mert az, amelyik a leghamarabb segíthet rajtad esetleg. Tehát fölösleges állandóan minket ijeszgetni az oroszokkal.
Én csak köszönjük ennyit szeretném. Köszönjük szépen, János, a véleményét. Öné a szó, tisztelt képviselő úr.
Én igen, egyetértek János elemzésével, már kevésbé értek egyet a konklúziókkal. Tehát nem akarom most megismételni, valóban nagyon fontos jobba lenni a szomszédokkal, és ilyen szempontból Románia eléggé elhibázta elmúlt hosszú években a szomszédság politikáját, hiszen sehogyan sem sikerült sem a jobboldali kormányoknak, sem pedig a baloldali kormányoknak az, hogy egy működő kapcsolatot hozzanak létre Oroszországgal, illetve az Orosz Föderációval. Azzal is egyetértek, hogy a 27-ek futballcsapata nagyon-nagyon tarka sereg, viszont azért azt észrevenném, hogy a mi felszerelésünk, hogyha Romániára gondolok, Magyarországra, Kelet-Európára, azért javult az elmúlt 10 esztendőben. Nem vagyunk már annyira kopottasak. Persze megfizettük az árat, mert mindennek ára van, mindig mindennek ára van és volt. Azzal viszont nem értenék egyet, hogy ha már elismerjük a nyugat szándékát, ha már elismerjük és látjuk azt, hogy a nagy tőke az hogyan viszonyul a dolgokhoz, akkor azt a kérdést is meg kellene válaszolni, hogy igen, de számunkra hogyan tovább? Én azt látom, hogy csak két megoldás van, kelet vagy nyugat. Mindkét megoldás van, mert Úristen és a geopolitika oda helyezte Erdélyt, ahova helyezte, és Romániát, és Magyarországot, és Kelet-Európát. Mindkét vonzáskörben periféria vagyunk, mert ott vagyunk, ahol vagyunk, és ezen változtatni nem lehet. Na most felteszem a kérdést, hogy akkor keletnek legyünk a perifériája? Voltunk 50 évig, vagy 40 valahány évig a Szovjetuniónak, nem éppen a része, de nagyon-nagyon közel hozzá, a vasfüggönynek a rosszabbik oldalán. Hát akkor most nyugatnak vagyunk a perifériája az Európai Unióban, olyan eséllyel, hogy a döntéseket mi is befolyásolni tudjuk. Olyan eséllyel, hogy ez a felszerelés, javítás, ez folytatódhat, és többek között rajtunk is múlik, hiszen nem csak ők döntenek arról, hogy mit adnak nekünk, hanem nekünk is szerepünk van abban, hogy mit tudunk elvenni a közösből, mire vagyunk képesek, ugye a híres forrás lehívásnak a kérdése Romániában. Tehát én úgy vélem, hogy a mi egyetlen egy esélyünk, és akkor, amikor azt mondom, hogy mi, akkor ideértem Romániát, ideértem Erdélyt, és ideértem az erdélyi magyarságot. A mi egyetlen egy reális esélyünk az, hogy minél jobban tudjuk kihasználni az Európai Unió által biztosított lehetőségeket, illetve az, hogy az unió jövőjéről szóló vitában mi is nagyon ügyesen, nagyon konzekvensen, kitartóan hangoztassuk érveinket, és kövessük az érdekeinket.
Nagyon helyes, amit ön mond, csak hogy Idestova erre az elmúlt 10 év alatt, amióta Románia ugyebár tagja a nagy családnak, nem igazán volt példa. Pedig most megint egy előrelépés előtt áll az ország, mert hogy Románia, ha a britek kívánnak végképp, akkor a 6. tagállama lesz nagyság szempontjából az Európai Uniónak. Tehát egyet előrelépne. De kihasználjuk-e ezt az előrelépést?
Na most én a következőt szeretném erre megfogalmazni. Március végén ugye Rómában egy nagyon nagy megmozdulásnak leszünk tanúi, és egészen pontosan az Európai Unió, persze az acél és szénközösségnek a 60. évfordulójára készülődünk, a 60. születésnapnak. És azt szeretném elmondani, hogy azért a mi 10 éves uniós szereplésünket sok mindenhez lehet viszonyítani. Viszonyíthatjuk önmagunkat Magyarország vagy Csehország sikereihez, vagy Lengyelország állapotához, de viszonyíthatjuk önmagunkat ahhoz is, hogy 10 évvel az európai közösség megalakulása után, vagy 20 évvel a közösség megalakulása után, hogyan néztek ki azok a régiók, amelyek ma nagyon sakkor észrevesszük azt, hogy mindenütt időre volt szükség a felzárkózáshoz. Görögország az uniós csatlakozás előtt és az uniós csatlakozás után is 10 évvel még egy nagyon-nagyon szegény ország volt, ma sem nevezhető sikeres uniós tagállamnak, de nyilván, hogy a helyzet nagyon sokat változott. És ezt el lehet mondani akár Ausztriáról, akár más tagállamokról, amelyek a második körben csatlakoztak. Oda szeretnék kiukadni, hogy időre van szükség, nekünk is időre van szükségünk, És persze arra is szükségünk van, hogy a következő egy-másfél év vitáiban sikeresen képviseljük érdekeinket, például ne engedjük megszüntetni a kohéziós politikát, egyesek ugye ezt szeretnék, hiszen a nagy-britanniai kivonulás egyik következménye az, hogy elég jelentős mértékben csökkenni fog az Európai Unió közös költségvetése. Ha csökken a költségvetés, honnan vágunk le, melyik költségekből? Van, aki azt javasolja, hogy meg kell szüntetni, vagy minimálisra kell redukálni a kohéziós politikát, tehát a regionális fejlesztést, azt, amiből azért Erdélybe az elmúlt 10 évben jelentős összegek érkeztek. Vannak más hangok, amelyek azt mondják, hogy újra kell gondolni a közös agrárpolitikát. Pont azt, amelyet sikerült az elmúlt 4 évben újra szabni, úgy, hogy tulajdonképpen 2012 után csökkent a kettős mérce, fogalmazzak az ön szavaival. Csökkent a megkülönböztetés a nyugati államok és a keleti tagállamok között az agrárpolitika területén. Na most ez egy siker volt, és érezhető volt itthon. Nézzünk csak körül a vidéken, kérdezzük meg a gazdákat, azért euró tízezres mércében kaptak támogatást egyéni vállalkozók is, és közepes gazdák. Úgyhogy én úgy vélem, hogy az érdekérvényesítő képességünkön kell dolgozni, és a saját belső szolidaritásunkon. Vegyük észre azt, hogy a bukaresti politika sikeresen exportál minden politikai ellentétet Brüsszelbe, és ezzel nem szolgálatot, hanem egészen ellenkezően ellenszolgálatot tesz a saját romániai országos érdekérvényesítő képességünknek.
Van itt egy újabb információ. Na most én önt kérem meg arra, hogy a jelenlegi bázolt helyzettel kapcsolatosan összefüggést lehet-e, vagy kell keresni azzal az információval kapcsolatban, hogy bemutatták az új Dublini rendelet javaslatát az Európai Parlamentben. Mit jelent ez az információ? Mit van a háttérben?
Ez egyik lépése, következő lépése, amúgy fontos lépése annak az intézkedés sorozatnak, ami tulajdonképpen ezelőtt 2 évvel kezdődött. Igen-igen kapkodtunk, emlékezzünk vissza még a saját beszélgetéseinkre is, meg tulajdonképpen az eseményekre. Jött a hirtelen megugró migrációs hullám, és ezzel szemben igen-igen esetlenül indult be az európai válasz. Utána fölgyorsultak a dolgok, a tavalyi év már egy teljesen más dimenziójú hatékonyságnak az éve volt, megtörtént a Törökországgal való tárgyalás, megtörtént a döntés a határőrség és határvédelemnek az átszervezéséről, folyamatban vannak ezek a dolgok, és nyilván, hogy most jön az újabb, tehát a jogi hátteret is meg kell teremteni, ahogy ezt nagyon sokszor hangsúlyoztam, és hangsúlyoztuk együtt, hogy tulajdonképpen akkor kezdődik a baj, amikor a közösen felvállalt szabályokat valaki vagy valakik nem tartják be. És még nagyobb a baj akkor, amikor a kettős mércével találkozunk, hogy van, aki a szabályt nem tartja be, és nem részesül megrovásban, illetve van, aki a szabályt nem tartja be, és ösztűzbe kerül, és mindenki őt bűnbaknak akarja, vagy azt az országot bűnbaknak akarja kikiáltani. A dublini szabályozás az a menekült, a jogilag menekültnek minősíthető személyeknek a jogállásáról szól, és az, hogy itt most beindul egy vita tulajdonképpen a bemutatott javaslatról, ez egy fontos dolog, hiszen eljuthatnánk akár odáig, nagyon nehéz, de az lenne az ideális, hogy eljussunk odáig, hogy lehessen jogilag is, jogi erővel megkülönböztetni azokat a személyeket, akiket megillet a menekült státusz, azoktól a személyektől, akik kizárólag gazdasági okok miatt vándorolnak és próbálnak meg elhelyezkedni egyik vagy másik Európai Uniós tagállamban. Ez is egy hosszú vita lesz, párhuzamosan zajlanak a viták, és persze, hogy minden mindennel összefügg, hiszen a tagállamoknak az állít, nem a parlament dönt egyedül, a parlament és a tanács fognak közösen dönteni, tehát az Európai Parlament és a tagállamok fognak együtt dönteni, és újból ott vagyunk, ahol itt az előbb elemeztük, ugye, hogy a 27 tagállamnak igen-igen különböző megközelítése van, és az érdekek is különfélék, többek között annak függvényében is, hogy földrajzilag ki hol helyezkedik el az Európai Unió, vagy Európa térképén.
Nem akarok én is a borulátoknak a táborához teljes mértékben felzárkózni, de van itt egy másik kérdés. Igaz, hogy kijelentették Európai Uniós szinten, hogy a tagállamoknak nem, tagállamok számára nem kötelező az úgynevezett humanitárius vízum kiadásai. Természetesen, hogy a szíriai menekültekre vonatkozik ez a passzus, de azért azt sem zárják ki, hogy humanitárius, tehát emberi ilyességi szempontból meg lehet adni, hogyha a tagállamok úgy bírálják el. Na most számomra ez úgy tűnik, minthogyha a menekülteket nagyobb előnyben részesítik, és egyre másra hallunk ilyen információkat, mint a Kelet-Európából a fejlett államokba kivándorolt embereket. Van-e, vagy lehet-e ilyen összefüggést látni a jelenlegi helyzetben, és megtörténhet az, hogy tényleg kaphatós lesz ez a humanitárius vízum kibocsátás Európai Uniós szinten?
Nagyon-nagyon árnyalt kérdések ezek, hiszen nyilvánvaló az, hogyha most például a Szigetországot nézzük, Nagy-Britanniát persze ki fog lépni, de egyelőre az Európai Unió része, és része marad a következő két évben minden bizonnyal. Meg kell nézni ott, hogy mit jelent a migráns, hogyha Londonban ejtem ki ezt a szót. Londonban a migráns az tipikusan vagy a bevándorló, az tipikusan a kelet-európai uniós állampolgár, hiszen ők több száz évig a brit birodalomban megszokták azt, hogy aki a brit birodalom része, az otthon mozog. Tehát a négy generáció óta pakisztáni család, aki Londonban él, amióta nem is volt esetleg Pakisztán, hanem csak egy indiai alkontinens létezett, az nem bevándorló és nem migráns, mert az az ő felsége állampolgára volt valamikor, ma pedig a Commonwealth-nek a polgára. Nem csak Nagy-Britannia volt gyarmati nagyhatalom a történelemben, hanem más európai országok is. Ezért nagyon figyelmesen itt tulajdonképpen nagyon jó szociológusnak és jó történésznek kell lenni, hogy megértse valaki mind a 28 tagállam, vagy ha úgy tetszik a 28 nemzetnek az érzékenységét. És akkor itt kezdődik a válasz, hogy hát mit jelent az, hogy humanitárius elgondolások? Hol végződik a tragédia, a személyi, vagy egyéni, vagy családi tragédia, és hol kezdődik az anyagi okokból való mozgás? Ki mire jogosult, ez mind-mind másképpen kerül megítélésre, esetleg Marosvásárhelyen, vagy Budapesten, vagy Amsterdamban, vagy Londonban. Tehát ezért olyan nehéz az unió előtt álló kihívás, mert a szabályok és az államformák és a közigazgatások közötti különbségek mellett figyelembe kell vennie a történelmi különbségeket, a társadalmi különbségeket, és úgy kell szabályt hozni, hogy azt fogadhassa el Angela Merkel is, de Orbán Viktor is, de Theresa May is, amíg még tagja az Európai Uniónak.
Egy konkrét kérdéssel fordul István nevű hallgatónk önhöz, SMS-ben írta. Kérdés Winkler úrhoz. Ön szerint ma jobban felzárkozott Dél-Olaszország, mint az Unió kezdetén?
Na most itt megint
Szicíliáról van szó, amelyik elég szegény vidék.
Megint történelmi dolgokról kell, hogy beszéljek. Köszönöm szépen Istvánnak ezt a kérdést. Bevallom, hogy nem tudom, ha eléggé jó szakértő vagyok a szicíliai történelemben, illetve az olaszországi társadalmi finomságokban, hogy én erre a kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljak, de mégis megkockáztattam azt, hogy azt mondom, hogy igen. Hiszen hogyha közigazgatási szempontból, ha infrastruktúra szempontjából, hogyha a az állami elosztó rendszerek szempontjából nézzük a történetet, akkor minden bizonnyal, hogy az elmúlt 25 esztendőben jelentős modernizáció következett be Szicíliában. Na most, hogyha azt nézzük, hogy az ottani társadalom mit akar, hogy melyek a rendező elvek, hogy ki vagy mi vezeti a társadalmat, hogy léteznek-e, és persze, hogy léteznek, de hogyan működnek a párhuzamos vezető szervezetek és vezető elvek, akkor, akkor hadd mondjam azt, hogy erre a kérdésre ne egy erdélyi magyar válaszoljon meg, hanem válaszoljon meg egy szociológus vagy történész, aki, aki igazán jól ismeri Dél-Olaszországot.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 42 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, akivel hát kényes európai uniós kérdéseket boncolgattunk eddig, de hát természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy közvetlenül bennünket érintő információk tekintetében mi is várható, illetve mi történt. Ugyanis Kelemen Hunor szövetségi elnök egy fontos anyanyelvi konferencián vett részt Brüsszelben tegnap, és érdekes kijelentést tett, mégpedig azt hangsúlyozta, hogy Európának nem szabad elfogadni a jogállamiság felszámolására irányuló kisebbség ellenes intézkedéseket. Nos, e tekintetben a kisebbségi kérdések tekintetében sem jár túl előre az Európai Unió és intézményei. Ha egy kisebbségi politikus, romániai kisebbségi politikus tesz ilyen kijelentést, az mennyire hangsúlyos, és mennyire van vízhangja egy ilyen fontos nemzetközi fórumon?
Én úgy vélem, hogy lépésenként és ezzel a graduális megközelítéssel lehet csak eredményeket elérni. Persze, hogyha azt nézzük, hogy az Unió foglalkozik-e a nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségekkel, akkor kiábrándultak lehetünk, mert azt látjuk, hogy nem véd meg bennünket az Európai Unió, de hát induljunk ki abból, hogy a szerződések szerint nem is uniós kompetencia a kisebbségvédelem, hanem szigorúan a tagállamok hatáskörébe van utalva. Ezt akarjuk mi megváltoztatni. Azt akarjuk, hogy úgy, ahogy a koppenhágai kritériumok a csatlakozás előtt a politikai ügyekről szóló fejezetben megszabták a jövendőbeli tagállamoknak, hogy már pedig foglalkozni kell azzal, hogy esélyegyenlőség legyen, hogy a kisebbségek jogai ne sérüljenek, hogy az anyanyelv védve legyen, hogy az egyéb típusú jogok azok védve legyenek, a csatlakozás után a koppenhágai kritériumok megszűnnek, tehát a bent levő tagállamokra nem alkalmazhatók ezek a kritériumok. Ezért lehet az, hogy az alapító tagállamokban, vagy a később csatlakozott tagállamokban sokkal rosszabb helyzeteket is láthatunk, mint Romániában, hiszen gondoljuk csak el, Franciaország vagy Görögország nem is ismerik el a kisebbség, az etnikai közösség fogalmát. Nincs kisebbség, nincs nyelvi kisebbség, nincs nyelvi közösség, mindenki egyformán francia és mindenki egyformán görög. És ők, köszönik szépen, Franciaország alapító, Görögország pedig régebbi uniós tag, mint mi. Ezt a kettős mércét kell felszámolni, ezt nevezzük a koppenhágai dilemmának, és az elmúlt időben jelentős lépések történtek ez irányban, sőt, európai parlamenti határozatok és az Európai Néppártnak politikai dokumentumai tartalmazzák ma már azt, hogyha jogállamiságot felügyelni kell, apropó Románia, amely ugye kooperációs és ellenőrzési mechanizmusnak, az úgynevezett MCV-nek van alávetve, Bulgáriával együtt, ez is egy kettős mérce, hiszen hogyha uniós tagállamokról szól a történet, akkor hozzunk létre egy jogállamiságot felügyelő mechanizmust, amely az egész Európai Unióra egyformán terjed ki, és minden uniós tagállamban egyformán alkalmazható. Elég közel vagyunk ehhez a célkitűzéshez. Na most amit Kelemen Hunor mondott, nyilván szövetségi elnök az előadásában nem csak az anyanyelvi jogokat érintette, és nem csak a romániai magyar anyanyelv használat, nyelvhasználatról tartott konferenciát, hanem egyáltalán ismertette a romániai magyar közösség helyzetét, és azt is, amit Brüsszelben az elmúlt hónapban mi is sokszor igyekeztünk elmondani, hogy ami ma történik Romániában, az nem a fehér és a fekete történetnek egy verziója. Nincsenek ma jó fiúk és rossz fiúk, tehát a rossz fiúk azok, akik támadják a jogállamot, és a jó fiúk azok, akik a Victoria téren vagy máshol megvédenék a jogállamot, hanem sajnos a romániai helyzet ma arról szól, hogy a korrupció elleni harc, a korrupció elleni fellépés nevében sérülnek az emberi jogok, és sérülnek többek között a kisebbségi jogok. Én most nem szeretném felhozni a hosszú listát, amely akár Marko Attilával vagy Nagy Zsolttal kezdődik és folytatódik Rádúj Roberttel, Antal Istvánnal vagy pedig Horváth Annával. Ezek mind nem embereket, nem kollégákat, remélem barátokat tudhatok bennünk, nem ezt neveztem meg, hanem ügyeket neveztem meg. Ezek a nevek, ezek mind ügyeket takarnak, olyan ügyeket, amelyek esetében mindig elmondható az, hogy sérült a jogállamiság, sérültek az emberi jogok, sérültek az egyéni jogok, és valamilyen olyan módszerekkel álltak össze azok az iratcsomok, azok a dossziék, azok az ügyek, amelyek lassan-lassan szétbomolnak, és kiderül, hogy nem volt rendben minden ezekben az ügyekben.
Egy olyan konkrét eset, mint amilyen a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumnak a helyzete Brüsszelben, mennyire sikerül ezt a közösséggel, a nemzetközi közösség képviselőivel megértetni, és mennyire fogadják el, vagy mondom, hogy mennyire tudják magukévá tenni, hogy milyen a helyzet például itt Marosvásárhelyen. Mert hogy erről is szót ejtett Kelemen Hunor ezen a bizonyos konferencián.
Ez úgy van, és nyilvánvaló, hogy politikai ügyről van szó, tehát nem oktatáspolitika, és nem korrupció, hanem egyszerűen egy szintiszta politikai ügyről van szó. Nyilván, hogy annak mértékében, ahogy a kollégák, most nem akarom felsorolni a tagállamokat, vagy a személyeket, annak mértékében, hogy ki mennyire tájékozott, annál könnyebb vagy nehezebb megértetni egy-egy ilyen ügynek a színezetét és az igazi relevanciáját. Ugyanúgy nagyon nehéz volt a Mikó ügyet megértetni, hiszen el kellett magyarázni, hogy mit jelent a restitúció, hogy mitől jogos a restitúcióra való elvárása a történelmi egyházaknak, és hogy mitől tekintjük mi érdekkel nyilván újraállamosításnak az, ami a Mikó ügyben történt. Most Marosvásárhelyen vagy marosvásárhelyi fejleményeket is hasonló módon kell elmagyarázni, ehhez én tudom, hogy rengeteg türelem, konokság kell, és meggyőző erő, az eredmények pedig azok egész egyszerűen a politikai síkon tudnak megjelenni, de hadd mondjam azt el, hogy úgy, ahogy az Egyesült Államok politikai közegének, a washingtoni politikai közegnek a tájékoztatása ugye most nemrégiben eredményt hozott, hiszen megjelenik az emberjogi jelentésben az, hogy nem minden éppen olyan rozsaszínű a romániai magyar nemzeti közösség ügyei kapcsán. Ugyanúgy egy-egy parlamenti jelentésben, akkor, amikor elismeri az Európai Parlament például azt, hogy a demokrácia kontrollt, a jogállamiság felügyeletét nem elegendő két állammal szemben elvégezni, hanem mindenütt egyforma mércét kell alkalmazni akkor, amikor ezt elvégezzük, és hogy elfogadhatatlan az, hogy a nemzetállami eszmék nevében egy kisebbség szenvedjen, ilyen szerű eredményeket várunk el. Én úgy vélem, hogy ezek nagyon fontos eredmények, mert senki nem élhet, és senki nem létezhet ma már a nemzetközi közösségtől függetlenül. Annál inkább egy uniós tagállam nem létezhet, és nem intézkedhet egyetlen egy kormány sem, egyetlen egy politikai erő sem, egyetlen egy hatalmi ág sem egy európai országban úgy, hogy ne legyen tekintettel az Európai Uniós és a nemzetközi közvéleményre.
Csaba nevű hallgatónk kérdi öntől SMS-ben, pontosabban véleményt is nyilvánít. Azt írja, hogy 6 milliónyi afrikai és közel-keleti készül bevándorolni Európába. Ha a nyár végére elszabadul a pokol a Balkánon és a földközi tengeren, mi lesz az unió közösségi válasza erre? Kérdi Csaba.
Lehet, hogy 6 millió, vagy lehet, hogy éppen több bevándorló készül Európába költözni, hogyha erre lehetőséget kap. És itt most megint akkor újból kell kezdeni a választ azzal, hogy most alakult, az előbb beszéltünk arról, hogy az unió alakítja a válaszát arra, hogy hogyan állapítjuk meg a menekült státuszt, kinek, kit illet meg ez a státusz, hogyan kell az új dublini nemzetközi szabályozást kialakítani úgy, hogy ez feleljen meg a mai kihívásoknak. Közben nyilván, hogy beszélünk befogadó központokról, nem csak beszélünk, hanem ezek épülnek is, alakulnak. Közben megerősödött a határvédelem, az uniós határvédelem. Közben egyre többet beszélünk az uniós közös védelmi politikáról, tehát hadi politikáról. És vannak sokan, akik azt mondják, hogy ha a washingtoni viszonyulás, és itt konkrétan Donald Trump amerikai elnököt nevezem meg, ha a washingtoni viszonyulás a NATO-val szemben változik, hogyha a NATO által biztosított biztonságpolitikai záradékok módosulnak majd a jövőben, akkor igen-igen sürgősen el kell kezdeni komolyan beszélni a közös európai hadseregről és a közös európai védelempolitikáról. Persze most nem arról beszélek, hogy háborút fogunk, mert biztos vagyok benne, hogy nem kerül erre sor, háborút fogunk kikiáltani a bevándorlók ellen, arról viszont igen, hogy egy olyan rendszer kell felálljon, amelyik ne engedje már meg azt, ami 2015-ben megtörtént, és én nagyon bízom abban, hogy 2017 nyarán nem fog megismétlődni az, ami 2015-ben történt.
Bár csak ennek lenne igaza, de még mindig felvetődik egy csomó ha. Ami biztos viszont, és akkor most már szükepátiájára koncentráljunk, hogy expressis verbis, Hunyad megyében 2017 a közösségi programok éve. Gratulálunk! Mit is kell tudni erről a kijelentésről?
Hát köszönöm szépen a kérdést, mert mostan olyan nagy ívűen áttértünk a nagy európai 500 millió állampolgárt érintő ügyekről a pici kis 15 ezres, vagy talán még kisebb Hunyad megyei magyar közösséghez, hogy a nagyból a kicsibe, viszont nem kevésbé fontos számunkra az, hogy hogyan tudunk jövőt tervezni. Nem mondok semmi újat senkinek, ha azt állítom, hogy sajnos Hunyad megyében, Dél-Erdélyben általában, legyen szó Szebenről, vagy a Bánságról, Fehér megyéről, igen-igen Közép-Erdélynek bizonyos szolvány részeiről, igen-igen negatív folyamatok, demográfiai és a beolvadással kapcsolatos folyamatok jellemzik a magyar szolvány közösségeket. Persze, hogy tavaly 2016-ban mi is Hunyad megyében, mind ahogy mindenhol, Erdélyben, teljes Erdélyben a magyar közösség és az RNDS, hát a választásokkal volt elfoglalva, hiszen kétszer is urnák előtt kellett jelentkezni. Jó eredménnyel hadd jegyezzem meg. De most 17-ben és 2018-ban is két olyan esztendő előtt állunk, amikor nem lesznek, vagy legalábbis remélhetően nem lesznek választások Romániában, és akkor úgy látjuk, hogy itt az ideje, hogy többet foglalkozzunk magunkkal. A pici kis Hunyad megyei közösséggel dinamizáljuk újra, leheljünk új életet a Hunyad megyei Magyar Napok rendezvényeibe, a Szörökségünk Őrei mozgalomba, legyen még több élet, ha lehet, és mosoly is a magyar házakban, amelyek Hunyad megyében működnek. tudjunk most egy hatékony beiskolázási kampányt, most éppen ez van napirenden ugye a következő pár héten, hét leforgása alatt, de ugyanakkor ünnepeljünk is méltó módon, 15-ére készülünk nemzeti ünnepre, március 15-ére, mind-mind ezekről tárgyaltunk, és persze, hogy vannak új programok is, amelyek most indulnának be, közöttük igen-igen ambiciós tervek is vannak, én azt remélem, hogy lesz elég erőnk, és fel tudunk hajtani elég támogatást ahhoz, hogy ezeket a terveket megvalósítsuk, és valóban foglalkozzunk a mi közösségünkkel, keressük meg a magyarokat, próbáljunk minél több érdekes és ötletes dolgot megvalósítani, és nem mellesleg próbáljunk meg mosolyt varázsolni minél több Hunyad megyei magyar ajkára ebben az évben. Ez a mi 2017-es célkitűzésünk.
Hallatszódjék el ennek a sikere Brüsszelig is. Tisztelt Winkler Gyula, gratulálok hozzá, sok sikert kívánok mindenhez.
Köszönöm szépen.